A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint az írva található a Jób könyve 23. fejezetének az első 9 versében. A megnevezett helyen a Jób könyve 23. fejezetének első 9 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Az ige hosszára való tekintettel azt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmesen hallgassa. Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta. Most is csak lázongás, ha panaszkodom. Kezemmel kell elfolytanom sóhajtásomat. Bár tudnám, hogy hol találom az Istent. Elmennék a trónusáig, eléje terjeszteném ügyemet. Tele lenne szám szemrehányással, hogy megtudjam, milyen szavakkal válaszol, és hogy megértsem, mit is mond nekem. Teljes erővel perele majd velem? Vagy meghallgat figyelmesen? Becsületes emberként vitatkoznék vele, és végleg fölmentene engem a bírám. De ha kelet felé megyek, nincsen ott. Ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha északon működik, nem látom. Ha térre fordul, ott sem láthatom. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy megteremhessük áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható édesatyánk, hálásak vagyunk neked, amiért megígérted nekünk, hogy aki keres, talál. Köszönjük, hogy erre példát is mutattál. Hiszen te voltál az, aki elindultál, hogy megkeresd azt, ami elveszett, és megtaláltad. Köszönjük, hogy bár mi is elveszettek voltunk, te megtaláltál bennünket. Urunk, azonban te látod, hogy bár mi is megtaláltak és egyben elhívottak lettünk, sok esetben mégsem engedelmeskedünk a te hívásodnak, hanem saját utakat keresünk. Urunk, te látod, hogy sokszor megvan bennünk az akarás, a vágy arra, hogy mindent félretéve téged kövessünk. Azonban Pál apostollal együtt mégis azt kell mondanunk, hogy tudjuk, mi a jó. Van fogalmunk arról, hogy mit jelent a jó, de mégsem tesszük. Kérünk téged, hogy bocsásd meg ezt nekünk, mert minél jobban vágyunk arra, hogy te egy biztos pont legyél az életünkben. Hiszen oly sok mindenben csalódtunk már. Csalódtunk emberekben, csalódtunk magunkban, csalódtunk elképzeléseinkben, csalódtunk a világban. Kérünk, mutasd meg nekünk az életünkön, hogy a te ígéretedben nem tudunk csalódni. Mert megígérted, hogy egy nap minden könnyet letörölsz. És Urunk, mi hisszük, hogy ez az ígéret be fog teljesülni. Könyörgünk, adj nekünk türelmet. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük el a 436. dicséretünk 3. és 4. versét. A 436. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük el. A 3. vers így kezdődik. Ez örömben, reménységben, Jézus, ma hozzád jövök.
Jesus, how sad you are.
a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét és akaratát kívánom hirdetni közöttetek, írva található a Prédikátor könyve 11. fejezetének az 5. versében. A megnevezett helyen a Prédikátor könyve 11. fejezetének az 5. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhesasszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Kedves testvéreim, felolvasott ígénk első hallásra nyugtalansággal tölthetne el bennünket, hiszen azt olvashattuk, hogy nem ismerjük az Úr munkáját. És valóban, hogyha végig gondoljuk az életünket, akkor mi is rájövünk, hogy bizony a mi életünkben is voltak olyan dolgok, amiket nem értettük, hogy az Isten miért engedi, hogy ezek bekövetkezzenek az életünkben. Éltük a megszokott életünket, a mindennapokat, és egyszer csak egy olyan esemény következett be életünk során, melynek következtében miért kérdésekkel fordultunk Istenhez. Sajnos olyan is előfordult, hogy nagyon sokáig nem is jöttünk rá a válaszra. Sőt, talán most te is úgy ülsz itt a padok soraiban, hogy válaszokra vársz. Te is kíváncsi vagy, hogy mi a válasza az Istennek a mindezidáig meg nem válaszolt kérdéseidre. Mindezek fényében elmondhatjuk, hogy felolvasott igénk valóban egy igazságot mutat be, hiszen ahogyan a szél útját nem ismerjük, vagy a gyermek formálódását az anyamében, épp úgy nem tudjuk az Úr munkáját is, mert sokszor nem értjük azt, hogy Isten miért enged bizonyos dolgokat bekövetkezni a mi életünkben. És valóban az Isten máshol is kijelenti magáról, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Azonban, hogyha őszinték szeretnénk lenni magunkhoz, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez még nem válaszolta meg a kérdésünket. Egy amerikai fiatalember, név szerint Chuck Fry, egy nagyon értelmes, törekvő és szorgalmas 17 éves fiatalember volt. És miután az osztály legjobbjaként végezte el a középiskolát, úgy érezte, hogy tovább kell tanulnia. És a főiskola első két éve után úgy érezte, hogy őt az Úr az orvosi pályára hívta el. És be is adta a jelentkezését több orvosi egyetemre is, és a felvételi verseny már akkor nagyon élesen kirajzolódott, 6000 jelentkező közül mindössze csak 106 jelentkezőt vettek fel. A nagy felvételi verseny ellenére azonban Chuck Fry bekerült az orvosi egyetemre, és elkezdhette orvosi tanulmányait. Már az első év vége felé azon gondolkozott, hogy hogyan szolgálhatná orvosként az Istent. És arra a következtetése jutott, hogy az Isten őt nem arra hívta el, hogy a magas fejlettségű orvostudományt szolgálja luxus környezetben, hanem hogy külföldön vállaljon szolgálatot, és a rászorulókon, akiken mások nem tudnak segíteni, azokon segítsen. És ez az elhatározás egyre jobban érlelődött benne. Azonban a fél év vége felé egyre többet lett rosszul. Állandó kimerültséget tapasztalt. Így kivizsgáltatta magát, és csak hamar kiderült, hogy Chuck Fry leukémiás. Egy novemberi napon Chuck Fry belehalt a leukémiában. Hogyan tudtak Chuck összetört szívű szülei, és hogyan tudjuk mi magunk is megérteni Istennek ezt az érthetetlen cselekedetét? A fiú teljes szívből szerette Jézus Krisztust, és csak az ő akaratát kívánta tenni. Miért vette el Isten életének virágjában, annak ellenére, hogy hívő családtagjai, hívő barátai könyörögtek érte? Az Isten nemet mondott mindannyiuknak. De vajon miért? Fiatal orvosok ezrei fejezik be évről évre az orvosi egyetemet, és állnak orvosi pályára, és közülük a legtöbben nem túl dicséretes motivumokkal. Csupán csak elenyésző kisebbségben vannak azok az emberek, akik őszinte hivatásként választották ezt a pályát, és így próbálnak szolgálni ezzel. És Chuck Fry esetében is egy ilyen kivétellel álltunk szemben. Ha Chuck életben maradhatott volna, akkor szegények, rászorult emberek ezeit kezelhette volna, akik különben teljes reménytelenségben szenvednek és halnak meg. Nem csak testi bajaiban szeretett volna segíteni rajtuk ez a fiatalember. Az ő vágya az volt, hogy az evangélium üzenetét is hirdesse mindazoknak, akik addig még nem hallottak róla. Így azt mondhatjuk, hogy halálának teljesen értelmetlen volt az oka. Képzeljük el azt a sok kétségbeejtően beteg embert, akiket csak élete során kezelhetett volna. Egyeseket rákkal, másokat tüdővésszel, megint másokat gyermekrendellenességgel, és néhányat azok közül, akik még ahhoz is túl kicsik, hogy megértsék a betegségüket. Miért tagadta meg tőlük az isteni gondviselés Chuck Fry odaadó szolgálatát? Hogy még inkább megismerjük ennek a történetnek a szereplőjét, még azt is elmondom, hogy ennek a fiatal embernek volt egy jegyese, akivel elhatározta, hogy elhatározták együtt, hogy összekötik az életüket. A mennyasszonya szintén hívő ember volt, és eljegyzésük után 6 héttel hallott először a fiatal ember arról, hogy milyen betegsége van. Ennek ellenére elhatározták, hogy májusban egybe kelnek csupán 4 hónappal a fiatal ember halála előtt. Összeházasodtak és reménykedtek, hogy Isten csodát tesz a fiú életében. De vajon az Isten miért nem engedte meg ennek a tehetséges fiatal embernek, hogy betöltse az ő küldetését? Miért nem hagyta, hogy segítségére legyen ez a fiatal ember a gyógyításban? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy én sem tudom. Sőt, hogyha a világ legkiválóbb teológusai összeülnének, és az elkövetkezendő 50 évben csak azon a talányon gondolkodnának, ami Chuck Fry halála körül megjelent, akkor sem tudnának kielégítő választ adni. Mert valóban rám is, minden lelkipásztorra és minden emberre igazak a Biblia szavai. Azonban akkor hogyan álljunk a kérdéseinkhez? Van okunk az elkeseredése, mert lehet kérdéseinkre már sohasem kapunk választ földi életünk során? Mi lett volna, ha kérdéseink hát örökre kísérteni fognak bennünket? Vagy kénytelenek vagyunk beletörődni abba, hogy kérdéseink megválaszolatlanok maradnak? Mit tegyünk a kérdőjelekkel, amik nem hagynak bennünket nyugodni, amiktől háborog a lelkünk? Kedves testvéreim, a 89. Zsoltár 10. versében azt olvashatjuk, hogy Isten uralkodik a tühöngő tengeren. Ha hullámai tornyosulnak, ő az, aki lecsendesíti azokat. Egy tengeri viharban egy erősebb hullám akár 30 méteres magasságot is elérhet. De az Isten képes lecsendesíteni ezt a gigászi vihart is. És hogyha ő erre képes, akkor képes a te életedben lévő háborgásokat és nyugtalanságokat is megszüntetni. Egy szép énekünk olyan szépen kimondja ezt az igazságot, és ez így hangzik. Tenger tombol, zúg, süvít a szél, de te emelsz fel a vihar fölé. Azonban talán bizonyos esetekben mi is megtapasztaltuk, hogy nem azt várjuk az Istentől, hogy bocsánatot kérjen tőlünk, hiszen elfogadtuk azt, megtanultuk és elfogadtuk, hogy ő a mi Urunk, ő azt tehet velünk, amit akar. Mi csupán csak arra vágyunk, az a kérésünk, hogy értsük meg azt, hogy bizonyos dolgokat miért enged bekövetkezni az életünkben. Csak arra vágyunk, hogy magyarázza el nekünk, hogy legalább csak egy-két esetben láthassunk az ő szemével. Azonban sok esetben nem sikerül megértenünk az eseményeket. Vajon miért nem? A kulcs szó itt az elvárás, ami a kiábrándultságnak a útkészítője. mert nincs az ember életében nagyobb szomorúság annál, amikor az életét egy teológiai elképzelésre felépíti, és amikor egy magasabb feszültség, egy erősebb feszültség, vagy pedig egy nagyobb fájdalom éri, akkor ez összeomlik. Ilyen helyzetekben az embernek olyan válsággal kell szembenéznie, amely egész lényét megrengeti. Hiszen úgy érezzük, hogy az az Isten, akit szeretünk, akit imádunk, és akinek az egész életében, és akinek egész életünkben szolgálunk, a nyomorúság idején hallgatásba burkolózik. Távol van tőlünk, és úgy érezzük, hogy nem is törődik velünk. Még az Isten hűséges embereit is sújtják ilyen idők. Vizsgáljuk csak meg lekciónknak a fő hősét. Nem ugyanez történt Jobbal is. Jobb Isten félő emberként semmi rosszat nem tett. Mégis néhány óra leforgása alatt csapások ezreit kellett elviselnie. Csapások sorozatait kellett elviselnie. Mindent elveszített. Gyerekeit, vagyonát, szolgáit, jó hírnevét és barátait is. Mégsem ezek a tragédiák jelentették elkeseredése fő okát, bármilyen borzalmasak is voltak. Sőt, Jobb arca borult és imádta Istent, és azt mondta, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és íme ismét mezítelen megyek el. Az Úr adta, az Úr elvette. Áldott legyen az Úr neve. És ekkor az Isten megengedte a sátánnak, hogy Jobb teste felett is rendelkezzen, hogy támadhassa azt is. És a sátán rosszindulatú fekélyekkel verte meg tetőtől talpig. Felesége ekkor haragra gerjedt, és arra próbálta rábeszélni Jobbot, hogy átkozza meg az Istent, és végre halljon meg. Jobb azonban úgy felelt, hogy úgy felelsz te is, mint a bolondok, hogy ha jót elfogadtuk az Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Majd a Szentírás hozzáteszi, hogy még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb a szájával Isten ellen. Milyen rendíthetetlen hívő ember. Még a halál sem tudta meginoktatni bizalmát, hiszen így kiáltott fel, hogy hiszen az Isten megölhet engem, mégis benne reménykedem. Végül azonban elérkezett arra a pontra, amikor kétségbe esett. Ez az óriási lelkierejű ember, aki megbirkózott a betegséggel, a halállal és a katasztrofális veszteséggel, végül olyan helyzetbe került, amelyben úgy érezte, hogy véget ér a kitartása. Úgy érezte, hogy ez a helyzet elnyeléssel fenyegeti. Válságos állapota furcsa módon nem abból adódott, hogy a veszteségeket látta, hanem az, hogy képtelen volt az Istenhez találni. Olyan napokat élt meg, amikor a mindenható jelenléte bizonytalanná vált számára az ő életében. Ezért mondta azt, amit olvashattunk a lekciónkban is. Ha kelet felé megyek, Isten nincs ott. Ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha északon, ott sem találhatom. Ha pedig délre fordul, ott sem láthatom. Gondoljuk, hogy egyedül Jobb volt az, aki nem tudott Istenhez találni élete válságos pillanatában. Azt gondolom, hogy ez előfordul nyomorúságos pillanatában szinte majdnem minden emberrel. A Szentírás azonban az ilyen esetekben igyekszik bennünket vigasztalni. Gondoljunk csak az 1 Korintus 10.13-ba, ahol azt olvashatjuk, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Mindnyájan szereztünk már hasonló tapasztalatokat. Így volt ezzel Dávid király, és gondoljunk csak az ő panaszsoltáraira. Ő így fogalmazott, hogy meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Majd a 77. Zsoltárban újra lelke nyomorúságáról beszél. Azt mondja, vajon végleg eltaszít-e az Úr? Érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? De gondolhatunk Jézusra is, aki a kereszten ugyanezt kérdezte, hogy az utolsó órájában miért hagyta előtt az Isten. Meggyőződésem, hogy ezek a bibliai példák azért vannak leírva Isten által, hogy a ember rájöjjön egy nagyon fontos lelki jelenségre. Mert úgy tűnik, hogy az Isten megengedi, hogy bizonyos alkalmakkor a hívő ember nehézségeken és próbákon és érzelmi völgyeken keljen át. Mindezt pedig azért teszi, hogy a próbák tüzében egyze a mi hitünket. De vajon miért van erre szükség? Azért, kedves testvérek, mert Isten fontossági sorrendjében az első helyen a hit áll. A zsidókhoz írt levél is erről beszél, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. És mi a hit? A remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez az eltökéltség a legfontosabb az Úrral való kapcsolatunkban, hogy hiszek akkor is, hogyha a körülmények ezt nem igazolják, hogy van okom a hitre. Hiszek akkor is, hogyha nincs bizonyítékom. Hiszek akkor is, hogyha nem kapok választ a kérdéseimre. Az Isten sohasem fog semmit sem cselekedni, ami fölöslegessé tenni a hitet. Tulajdonképpen éppen azért vezet bennünket a próbákon át, hogy növelje ezt a hitünket. De miért van erre szükség? Azért, mert azt mondja, hogy a mi hitünk értékesebb a tűzben megpróbált, de veszendő aranynál. Mert Jézus Krisztus visszatérésénél nem ez az arany, hanem a hitünk bizonyulhat a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Azonban, hogyha őszinték szeretnénk lenni, azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek az elméleti jellegű válaszok nem veszik el sem a fájdalmunkat, sem a kiábrándulás, amit akkor élünk át, amikor nyomorúságok érnek bennünket. És legtöbben nem tudjuk olyan jól kezelni a helyzetünket, mint ahogy azt Jób vagy Dávid tette. Mert amikor a sűrűjében vagyunk, és a tanácstalanság nőttön nő, egyes hívők borzalmas lelki válságon mennek keresztül. Elveszítik az Istent. Kétség támad bennük, amely elhomályosítja az Úr jelenlétét, és a kiábrándulás kétségbeesésébe torkollik. Mert a legnagyobb kiábrándulság az a tudat, hogy az Isten az egyetlen szavával teremtette a világ mindenséget. Ő képes lenne megmenteni engem. Ő képes lenne kigyógyítani engem a betegségből. Ő képes lenne arra, hogy megszabadítson. Miért nem teszi meg? Az elhagyatottság érzése rettenetes tapasztalat az olyan ember számára, aki a keresztény etikába gyökerezik. És sajnos az ilyen helyzetekben toppan be a kísértő, és elkezdi suttogni. Nincsen Isten, egyedül vagy. Hiszen az a veszély leselkedik azokra, akik nagy lelki nehézségeket éltek át, hogy a kísértő az ő fájdalmukat kihasználja, és arra használja fel, hogy Isten áldozatainak érezzék magukat. Ne felejtsük el, hogy a kísértő embergyilkos volt kezdettől fogva. Nagyon jól tudja, hogyha valakiben az a gondolat támad, hogy az Isten nem szeret engem, sőt, utál. Nagyon jól tudja, hogy akinek ilyen gondolata van, az nem áll messze a leépüléstől. És neki ez a célja. Éppen ezért Isten figyelmeztet bennünket és kéri tőlünk, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát abban bízhatunk gyötrelmeink és kétségbeeséseink közepett, hogy az Isten tudja, hogy bíztató szóra van szükségünk. Ezért bíztatunk Istenben, mert a Szentírás bölcsességében biztonságot és nyugalmat találhatunk. Isten volt az, aki elhelyezte a bolygókat a világban. Ő meg tud birkózni azokkal a súlyos terhekkel, amik téged a földre húznak. És még a te sorsodat is a szívén viseli. Már annyira szor bebizonyította nekünk, hogy az ő gondviselése jelen van az életünkben. Még akkor is bízhatunk benne, hogyha a körülmények ezt nem indokolják, amikor a felfogó képességünk nem képes megérteni, hogy miért kaptunk egy-egy csapást. Ne felejtsük el, hogy az Isten ezekben az helyzetekben is bátorít bennünket az ő szavaival. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Amen. Feleljünk Isten igéjének hirdetésére imádsággal. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy te valóban közel vagy a megtört szívűekhez. Közel vagy hozzánk is. Hálásak vagyunk, hogy a te megnyugtató jelenlétedben érezhetjük magunkat. Azonban kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor a kérdőjelek és a megpróbáltatások elvonják a figyelmünket arról, hogy te ott vagy a megpróbáltatásokban is velünk. Urunk, te azt ígérted, hogy erőnkön felül nem ér bennünket kísértés. Mégis sokszor úgy érezzük, hogy elfogyott az erőnk, és nem bírjuk elviselni azt a terhet, amit kaptunk. Add, hogy a megpróbáltatásokban ne forduljunk el tőled, hanem segíts, hogy még inkább odaforduljunk hozzád. Könyörgünk, Urunk, adj enyhülést megfáradt testvéreinknek. Te látod, hogy valóban nem értünk sokszor bizonyos dolgokat. Kérünk, értsd meg, segíts bennünket, hogy azt viszont értsük meg, te a javunkat szeretnéd. Köszönjük neked, hogy a legsúlyosabb próbák alatt te a karjaidon hordozol bennünket. Hálásak vagyunk, amiért a próbákban megtapasztalhatjuk, hogy te milyen hatalmas Isten vagy, mert meg tudsz bennünket tartani, és megtapasztalhatjuk, hogy milyen nagy szükségünk van rád, mert csak te tudsz kimenteni bennünket a megpróbáltatásból. Így imádkozunk próba alatt lévő testvéreinkért. Urunk, épp nemrég kórházba került egy testvérünk. Imádkozunk érte, kérünk, mutasd meg neki is, hogy te vagy a mi testünknek az ura és doktora. Kérünk, segíts meg minden olyan testvérünket, akik megpróbáltatások alatt állnak, hogy az ő megpróbáltatásuk kipróbáltatottsággá váljon. Segíts meg bennünket, hogy sose felejtsük el, hogy véren megvásároltak vagyunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig a gyülekezet fogadja az Úr áldását. Így szól az Úr, mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Örömmel hirdetem a kedves testvérek számára, hogy július 15-én délután 4 órakor kéri házasságára Isten áldását Ziller Henrik és Gáspár Hajnalka. Erre az örömteli alkalomra hívjuk és várjuk szeretettel a gyülekezeti tagokat is. Emlékharangokat hirdetek, melyek a feltámadás reménységét zengik a fájó szívek felé. Hirdetem, hogy július 8-án, tehát tegnap, Nagyházi Mihály halálának 16. évfordulóján 3 vers szólt. Hirdetem továbbá, hogy a mai napon 1 vers harang hirdeti T. Budai Mihály és elhunyt szeretteinek emlékét, illetve szintén 1 vers hirdeti Ferenc István és elhunyt szerettei emlékét. Isten áldja meg az emlékezőket és elhunyt szeretteinek emlékét. Adományokat hirdetek. Hirdetem, hogy Isten dicsőségére egy gyülekezeti tag 20.000 forintot adományozott, egy család pedig 10.000 forintot. Hirdetem, hogy temetőgondozásra egy család 20.000 forintot adományozott, egy orgonafelújításra egy család pedig 10.000 forintot adományozott. Köszönjük a felajánlásokat és a pershelyekbe elhelyezett adományokat is. Áldja meg az Úr az adakozókat. Hirdetem a testvérek számára azt is, hogy a mai igehirdetés a szokott rendben kinyomtatva megtalálható a helyén, illetve a Reformátusok lapja is megvásárolható, melynek ára 210 forint. Nagy örömmel hirdetem azt is a kedves testvérek számára, hogy az elmúlt héten volt megtartva a 17. Sziget hangja ökumenikus művészeti hét. A héten este 7 órás kezdéssel koncertek és előadások voltak tartva. Több alkalommal a gyülekezetünk temploma vagy a gyülekezeti terem adott otthont az előadásoknak, koncerteknek. Kedden például Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth Díjas színművésznő tolmácsolásában hallhattunk Reményik Sándortól verseket. Szerdán Prostetter Szilveszter orgonestjét hallgathattuk. Csütörtökön az Amatild zenekar adott koncertet a katolikus templomban, pénteken pedig a Sziget hangja kórus adott koncertet itt a templomban. Szeretnénk megköszönni a szervezőknek, hogy ilyen műsorral készültek számunkra is, és hogy ilyen zenei élményben részesítették a résztvevőket, és köszönöm a gyülekezeti tagoknak is a részvételt ezeken az alkalmakon. Úgy érzem, mindannyian gazdagodhattunk ezeken az alkalmakon. Hirdetem még az alkalmainkat. Hirdetem, hogy kedden a 7 órakor kezdődő dolgozók bibliaórája elmarad, nem lesz megtartva. Ellenben szokott rendben a szerdán lévő reggeli 9 óráktól kezdődő bibliaóra meg lesz tartva, és erre szeretettel várjuk és hívogatjuk a testvéreket. Pénteken pedig este 7 órától a konfirmáció utáni korosztály számára ifjúsági óra lesz tartva, melyre várjuk szeretettel őket. Illetve a szokott rendben jövő vasárnap 10 órától Isten tiszteletre kerül sor itt a templomban. Hirdetem még, hogy épp ez idő alatt is nagy tiszteletű Árvavölgyi Béla lelkipásztor úr épp szabadságát tölti, és a héten fog visszaérkezni, aki szeretné már csütörtökön megkeresheti. Kérem a kedves testvéreket, hogy kísérjük imádsággal, hogy a hazafelé tartó útuk is legyen áldott út. A lelkészi hivatal viszont a szokott rendben nyitva lesz, nyitva tart. Míg tiszteletes úr haza nem ér, addig én látom el a feladatokat. Nyugodtan, akinek szüksége van valamire, és szeretné a problémáját megoldani, forduljon bizalommal, segíteni igyekszem majd. És biztatom a testvéreket, hogy vegyünk részt az alkalmakon, és hívogassunk másokat is. Végezetül egy nagyon fontos hírt szeretnék még a kedves testvéreknek hirdetni. Ahogyan azt már tiszteletes úr a múlt hét vasárnap is hirdette, a hangos bibliák megrendelésére már csak a jövő hét vasárnapig van lehetőség. Éppen ezért kérjük a kedves testvéreket, hogy aki erre igényt tart, szeretne ilyet rendelni magának, akkor azt jelezze mindenképpen felén. Többen kérték ezt, hogy jobb lenne, hogyha ez a hangos biblia elérhető lenne CD-n is. Hirdetem örömmel a kedves testvéreknek, hogy elérhetővé tettük ezt a lehetőséget. Aki CD-n szeretné ezt megrendelni, megteheti, ezen felül még MP3 formátumban is, pendrive-on is szívesen odaadom az érdeklődőknek. Most pedig Isten tiszteletünk zárásaképpen, záró énekül énekeljük el a 394. dicséret első 5 versét. A 394. dicséretnek az első 5 versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: térj magadhoz, drága Sion!